Brüsszelben reggelente 20 nyelven ömlenek a hírek. Itt így kezdődik a nap. 25 éve vagyok újságíró, a világ számtalan pontjáról tudósítottam. Bonyolult és izgalmas. Megtisztelő érzés, hogy mindenről én beszélhetek a híradó és az este nézőnek.
A helyszínről hozzuk a híreket.
A válság miatt átszabná az adónyugdíj és szociális ellátórendszert a kormány, a Fidesz szerint Gyurcsány megszorít. Plusz-minusz nő az áfa, a jövedékkiadó csökken, a munkáltatói járulék, a 13. havi nyugdíjat beépítenék az ellátásba. Offeli Beretnasé, elkészült a DNS vizsgálat, már egészen biztos, hogy a francia lány holttestét találták meg. És magyar állatvédők beperlik a svéd riportert, aki a magyarországi libatépésről forgatott, hamis lehetett a felvétel. Jó estét kívánok! Ami az utóbbi napokban nagyjából kiszivárgott, azt ma hivatalosan is bejelentette a kormányfő. Átszabnák az adórendszert, a nyugdíjrendszert, szigorodnának a szociális támogatások. A kormány 3%-kal növelné az áfát, emelné a jövedéki és a társasági adót, viszont csökkenteni a munkabérre rakódó terheket, így a munkáltatói járulékot, és 1%-kal emelné, de kiszélesítené a személyi jövedelemadó alsó sávját. Ezen kívül a 13. havi nyugdíj beépülne a havi ellátásba. Gyurcsány Ferenc szerint az intézkedések hatására megállhat a munkanélküliség növekedése, és nőhet az ország versenyképessége.
Régóta talán halogatott.
Átfogó, az élet szinte minden területét érintő átalakításokról beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Azt mondta, a munkára rakódó terheket csökkentenék, azért, hogy versenyképesebb legyen Magyarország a szomszédokhoz képest, és csökkenjen a munkanélküliség. Ezért már júliustól megszűnne a 4%-os különadó, 5%-kal csökkenne a munkáltatói járulék, de a könnyítés az idén még csak a 143 ezer forintos jövedelemre eső rész után járna. Jövőre 1%-kal nőne a személyi jövedelemadó alsó kulcsa, de nőne az adójóváírás, és a felső 38%-os kulccsal 1,7 millió helyett csak 3 millió forint után kellene adózni.
Adjunk engedményt és kedvezményt ahhoz, hogy valaki munkajövedelemre építse fel boldogulását. Ösztönözzük, hogy ha akinek van munkája, az még többet keressen is, akarjon még többet keresni, ezt ne büntessük még nagyobb adókkal.
A munkabért terhelő adók csökkentése miatt kieső bevételeket részben azzal pótolnák, hogy az áfát 20-ról 23%-ra emelik, és nőne az üzemanyag, az alkohol és a dohányáruk jövedéki adója is. A cégek társasági adója 19%-ra emelkedne, és több természetbeni juttatás adómentessége megszűnne.
Az adócsökkentés miatt élvezett előnyök, azok meghaladják a szociális, jóléti, társadalmi és egyéb juttatások csökkentéséből fakadó hátrányokat. Ott az egyenleg pozitív.
A tervek szerint ugyanis a családi pótlék beleszámítana az adóalapba, és a gyet szabályai is változnának. A 13. havi nyugdíj beépülne a havi ellátásba, és 2016-tól fokozatosan 65 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt.
A Fidesz újabb megszorító csomagnak nevezte a miniszterelnök javaslatait. A Szabaddemokraták és az MDF szerint túl későn jöttek és kidolgozatlanok a tervek. A szocialisták erre azt mondták, hogy várják az ellenzék megvalósítható ötleteit a válság kezelésére.
Önök elhiszik, hogy
a Fidesz szerint a miniszterelnök javaslatai nem oldják meg a válságot. Abban több az adóemelés, mint az adócsökkentés. Emiatt egyre többen menekülnek majd a szürke és a fekete gazdaságba.
Amihez most a nevüket adják, az egy újabb megszorító csomag. Egy olyan megszorító csomag, amely ráadásul nem növeli a versenyképességet, nem teszi korszerűbbé Magyarországot, nem biztosítja a felzárkózást.
A szocialisták szerint a Fidesz egyoldalúan csak az adók emelését akarja észrevenni a kormány terveiben. Lendvai Ildikó azt mondta, inkább érdemi javaslatokat várnának az ellenzéktől.
Miért mielőtt vagdalkozol, amikor áfacsökkenés, jövedelemadó csökkenés, járulékcsökkenés javasolsz? Én is akarom, én is szeretném. De mi lesz, amíg ez meghozza remélt gazdasági eredményét? Hány év telik el, vagy hány hónap? És ki fogja addig kifizetni a nyugdíjakat, és ki ad nekünk hitelt?
Túl későn, és túl kevés volt.
Az SZDSZ amiatt bírálta a terveket, hogy ahhoz képest, amennyit vártak vele, túlságosan elnagyoltak. Azt mondták, csak akkor tudják támogatni az elképzeléseket, ha azokat alaposan kidolgozzák.
Fél évente hallunk ilyen katedrára emlékeztető előadásokat.
Az MDF szerint is előkészítetlen a csomag. Hiányoznak például a hatástanulmányok.
Az áfát csökkentsük 5%-ra.
A kereszténydemokraták a Fidesz-szel együtt 5%-ra csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját. Szociális bank felállítását is javasolják, amely kezelni a rászorultak adósságát. A miniszterelnök erre azt mondta, erről lehet tárgyalni.
A parlamentben ott van tudósítónk Débányász Gergő. Szervusz Gergő, jó estét kívánok! Hogyan valósulhatnak meg a kormányfő tervei? Mekkora esély van arra, hogy megszavazzák?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta, egyelőre ezt lehetetlen megjósolni, hogy hasonló forgatókönyv lehet, vagy hasonló forgatókönyvet képzelhetünk el, mint ami volt tavaly az adótörvények, illetve a költségvetés megszavazásakor, illetve megszavazása előtt. Ugye emlékszünk arra, hogy a szocialistákat az MDF támogatta az adótörvények megszavazásakor, a szabaddemokraták pedig a költségvetés megszavazásakor. Politikai értelemben ilyen technikára, illetve ilyen forgatókönyvre lehet számítani. Ha a parlamenti technikát nézzük, akkor még egy-két hét, mire ezeket a miniszterelnök által ismertetett intézkedés csomagot benyújtják pontosan a parlament elé, ezekhez majd módosító indítványokat nyújtanak be. Már csak azért is, mert egyetlen példát hagy ragadja ki, a jövedéki adó 3,7%-os emelése. Ezzel kapcsolatban pontosabb információi nincsenek a képviselőknek, tehát nem lehet tudni azt, hogy a cigaretta 3%, vagy a benzin 7%. Pontos adatokra van szükség, és pontos kidolgozott indítványokra, tehát nem tudunk még erről semmit sem mondani.
Dévenyes Gergő, a parlamentből köszönöm. A Híradó által megkérdezett szakértő szerint az átlagos keresetűek járhatnak jól a személyi jövedelemadó változásával. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint a járulékok csökkenésével a vállalkozások többsége spórolhat, de csak akkor, ha nem érinti őt az áfa emelés. Vagyis a kereskedelemmel és vendéglátással foglalkozók például rosszul járhatnak.
És 2000 forint alkalmazottanként is
ők. Ennyivel kell kevesebb járulékot fizetni az alkalmazottak után ennél a tervező cégnél. Azt mondják, ők speciális helyzetben vannak, az is előfordulhat, hogy nehezebb lesz a piacon maradniuk, ha életbe lépnek az új intézkedések.
Az áfa emelés az többet ront, mondjuk a mi szempontunkból, a mi cégünknél konkrétan, mint ez a kismértékű járulékcsökkentés.
Ez általában a kereskedelemmel és a vendéglátással foglalkozó cégeknél van így. A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára szerint azonban a többség jól járhat.
Nagy általánosságban az élő munkatehel csökkenés és az egyéb adóknak az emelése, illetve az adókedvezmények elvétele, mert ugye az is lesz várhatóan, kiegyenlítheti egymást, talán még valami plusz is maradhat a kasszában.
Az alacsony keresetűeken azért annyit nem akar jobbítani.
A munkavállalók többsége örülhet az alsó SZJA-sáv bővítésének, de szerintük nem lehet tudni, hogy a kevesebbet keresők jobban járnak-e a változásokkal.
Egyetlen táblázatot nem láttunk, hogy milyen hatással bír ez a munkavállalókra, pozitív, negatív hatással, ennek mi az egyenlege, és azt gondolom, hogy a nagy kérdés az, hogy de miben lesz ez nekünk.
Egyes számítások szerint azok, akik havi bruttó 150 ezer és 470 ezer forint között keresnek, jobban járnak. A legtöbbet, évi 66 ezer forintot azok takaríthatnak meg, akik bruttó 190 ezer forintot kapnak. A legtöbbet azok buknak, akiknek a fizetésük bruttó 570 ezer forint. De mivel az évi 22 ezer forint a fizetésükhöz képest nem nagy veszteség, ezért relatíve azok járnak a legrosszabbul, akik a 140 ezeres fizetésükből veszítenek 17 ezer forintot. Őket rosszul érintheti az áfa emelés hatása is.
Körülbelül 1,8%-os infláció növekedéssel kell számolni. Ez nyilvánvalóan mondjuk a nyugdíjas rétegnek nagyon rossz, meg azoknál, akiknél nem változik a keresetük.
Vámosi Nagy Szabolcs szerint ugyanakkor az adóváltoztatások iránya jó, vagyis az, hogy csökkennek az élő munkaterhei és nő a fogyasztásé.
A tervek része az is, hogy a 13. havi nyugdíjat júliustól beépítik a rendszeres havi pénzbe. Az újonnan nyugdíjba vonulók viszont már nem kapnának 13. havi juttatást. Hatékonysággal és takarékossággal indokolják, hogy a szociális ellátásokat, például a családi pótlékot beleszámítanák az adóalapba, de csak a magasabb fizetésűeknek kellene utánuk adózniuk. Szigorítanák a GED és a lakástámogatások szabályait is.
A nyugdíjas klubban is nézték a parlamenti közvetítést. Igaz, az itteni idős emberek nagy részét már nem érintik a változások. A 13. havi nyugdíjat csak azok nem kapják meg, akik július 1-e után mennek nyugdíjba. Változik viszont a nyugdíjszámítási módszer. Ha nagyobb a gazdasági növekedés, akkor nőnek a nyugdíjak, ha csökken, akkor is megőrzik értékállóságukat. 2016-tól évente 4 hónappal tolják ki a nyugdíjkorhatárt, vagyis 2025-ben már csak 65 éves kor után lehet nyugdíjba menni. Az egyik szakértő szerint, mivel sokat költünk nyugdíjra, az intézkedések hosszú távon segíthetnek az egyensúly fenntartásában.
Mind a 3 lépés olyan, hogy a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából kicsit feszesebbé, szigorúbbá teszi a rendszert.
Az időszervezetek viszont úgy látják, a nyugdíjasok pénzén spórolnak.
Ha nyugdíjkorhatárt kitolják, azt jelenti, hogy évente 100 000-es nagyságrendű nyugdíjas marad munkában, következésképpen azonos nagyságrendű 100 000-es fiatal nem kerül állásba. Ez kifejezetten családellenes intézkedés.
Továbbra is minden gyerek után jár majd családi pótlék, csak hogy a támogatás bekerül az adóalapba. A sávhatárok eltolása miatt viszont csak a tehetősebbeknek kell utána adózniuk, azoknak, akiknek éves jövedelme a 38%-os sávba esik. 14 és 18 éves kor között pedig csak akkor járna a családi pótlék, ha a gyerek iskolába jár. A GED viszont csak 1 éves munkaviszony után jár majd. Az általunk megkérdezett társadalomkutató szerint ez nem segíti a gyermekvállalást.
Ha legalább 1 évi munkaviszony kell, akkor az azt jelenti, hogy a gyermekek közötti intervallum megnő, gyermekek születése közötti időszak hosszabb lesz, ami összességében, tehát nem biztos, hogy minden egyes család szintjén nyilván, de összességében a termékenység csökkenéséhez vezet.
A lakástámogatás szabályai is szigorodnak, csak akkor jár majd szocpol, ha amellé önrészt is tesznek az igénylők.
Újabb történelmi mélyponton a forint. 304 forint fölött is kereskedtek ma az euróval a bankközi devizapiacon. Elemzők szerint a régió iránti bizalom megcsappanása és a lengyel zloty nagymértékű gyengülése húzta magával a magyar valutát is. Péntekhez képest 3 forinttal többet kell fizetni a svájci frankért is. A Nemzetközi Valuta Alap szerint a kormány most bejelentett intézkedései elegendőek arra, hogy a költségvetés hiánya 3% alatt maradjon, még úgy is, hogy a gazdaság az IMF számításai szerint a vártnál jobban 3-3,5%-kal esik vissza. A Valuta Alap delegációjának vezetője azt mondta, üdvözlik a kormány terveit, így például a nyugdíj és az adórendszer átalakítását, mert ezek szerintük lehetővé teszik, hogy középtávon csökkenjenek az állami kiadások.
Üdvözöljük, hogy a magyar kormány a munkaerő megadóztatásáról a fogyasztás megadóztatására teszi át a hangsúlyt. Ezzel megőrizhetőek a munkahelyek, ami nagyon fontos Magyarországon.
Több mint 100 embert küldenek el Törökszent Miklóson egy autóalkatrészgyártó cégtől, az IEC Kft-től. A Borsodkent pedig 550 ember elküldését tervezi, de kormányzati támogatás esetén hajlandó lenne átgondolni a tervet. A dolgozóknak munkásgyűlésen mondták el a hírt. A szakszervezetek még reménykednek a kormány segítségében. A Borsodkent legnagyobb vevői az autóipar és az építőipar visszaesése miatt küzd nehézségekkel. Elfogadta a fővárosi közgyűlés az úgynevezett forrásmegosztási rendeletet, amely több mint 200 milliárd forintot oszt el a kerületek között a fővárosi bevételekből. Az ülés előtt kérdéses volt, hogy átmegye a rendelet, Humval György MSZP-s képviselő előzetes letartóztatásával, ugyanis megszűnt Budapesten az MSZP-SZDSZ koalíció 1 fős többsége. Az ülésen az MDF képviselői korábbi ígéretükkel ellentétben nem vettek részt, de az ellenzék többsége megszavazta a rendeletet. Felbomlott az MSZP-SZDSZ koalíció Székesfehérváron. A szocialisták azért mondták fel az együttműködést, mert alapvető költségvetési kérdésekben nem értettek egyet a szabaddemokratákkal. Ezek után az MSZP a polgári koalícióval próbál együttműködni azért, hogy el tudják fogadni a város költségvetését. koalíciót ugyan sem az MSZP, sem a Fidesz nem tud elképzelni a másikkal, de az ellenzéki párt úgy nyilatkozott, hogy a szavazásokon felelősségteljesen döntenek majd. Azonosították az eltűnt francia diáklány holttestét, a vizsgálat részletei hamarosan, de előbb lássuk, mi lesz még a híradóban. Önként jelentkeztek, 4 ember adta föl magát a rendőrségen az enyingi garázdaság ügyében, már 11-en vannak őrizetben. És vége a blokkádnak, elhagyták az EGRI gyárat a kirúgott biztonsági őrök, de jogszerűtlennek tartják a felmondást. Mostanra minden kétséget kizáróan biztos, hogy Ophelie holttestét találták meg csütörtökön a Dunában, ezt támasztja alá a DNS vizsgálat eredménye is, amelyet ma kapott meg a rendőrség. A Bretnaché házaspár már korábban azt mondta, hogy amint megkapják a holttestet, hazaviszik Franciaországba, és ott még egyszer fölboncoltatják. A szülők ugyanis nem bíznak a magyar rendőrségben.
Múlt csütörtökön még csak a testalkat és a fogak alapján mondták, hogy valószínűleg a francia lányt találták meg. A DNS teszt ma készült el.
Ez a vizsgálat azt állapította meg minden kétséget kizáróan, hogy az a női holttest, amit pénteken Csepelnél a Dunában megtaláltak, az a december 4-én eltűnt francia diáklány holtteste.
A holttestet már azonosították, de a rendőrség híradónknak azt mondta, ezek még csak előzetes eredmények. Amíg nem vizsgálnak ki mindent, nem adhatják oda a holttestet a szülőknek. Ophelie szüleivel a DNS-teszt eredményét a francia nagykövetségen közölte hivatalosan is a magyar rendőrség. A lány édesapja tegnap azt mondta, mindenképpen hazaviszik a holttestet, és új vizsgálatot kérnek a francia hatóságoktól. Biztosak benne, hogy lányuk nem lett öngyilkos. Erről ír az egyik francia lap is. A Le Union hozzájutott a boncolási jegyzőkönyv másolatához, amely szerint a halál időpontja nem egyértelmű, azaz szerintük nem biztos, hogy Ophelie akkor halt meg, amikor eltűnt.
Újabb 2 ember jelentkezett délelőtt az enyingi csoportos garázdaság résztvevői közül. Tegnap este 2 másik férfi is önként ment be a siófoki rendőrségre. Enyingen, ahol a gyanú szerint a kézilabdások egyik támadója lakik, kisebb dulakodás volt egy benzinkútnál szombat este. Akkor 7 embert vettek őrizetbe, mostanra már 11-en vannak a rendőrségen. Megszűnt a patthelyzet az EGRI sebességváltógyárban. Az Őrmester ZRT emberei elhagyták az üzemet, miután a polgármesteri hivatal soron kívül birtokvédelmi határozatot adott ki. A biztonsági őrök pénteken vették blokkád alá a gyárat, miután a vállalat német tulajdonosa szerződésszegésre hivatkozva fölmondta a szerződést velük. Végül ma délután elkezdődhetett a termelés EGER legtöbb embert foglalkoztató üzemében.
Érkeznek a munkások a CETEF-be, 2-kor indult újra a termelés. Tegnap még úgy volt, hogy ma mindenki otthon maradhat, de mivel este elmentek az Őrmester ZRT emberei a gyárból, zavartalanul elindulhatott a munka.
Péntek este, illetve ma reggel szóltak, hogy mi a helyzet, hogy jöhetünk dolgozni.
Mindenkit értesítettek. A munkások internetes fórumokon már azt tervezték, hogyha kell, visszafoglalják a gyárat, de erre nem volt szükség. A CETEF vezetője szerint hamarabb is megszülethetett volna a megoldás. Vasárnap a városvezetés már nagyon segítőkész volt, de már pénteken lezárhattuk volna ezt az ügyet, ha időben kiadják a birtokháborítási határozatot, mondja a CETEF német vezetője. A birtokháborítási beadvány azonban pénteken munkaidő után érkezett az önkormányzathoz.
Már az utcán meg mindenütt megkérdeztek emberek bennünket, hogy akkor menjünk-e dolgozni, marad-e munkahelyünk.
Ezért foglalkoztak az ügyel soron kívül az önkormányzatnál.
A birtokvédelem biztosításához megvan-e a megfelelő alap, a megfelelő indok?
Ezt vizsgálták a hétvégén. A rendőrség ugyanis csak ezután intézkedhetett. Miután ezt az Őrmester ZRT vezetői is elolvasták, elhagyták a gyárat. Közleményükben viszont azt írták, továbbra is jogszerűtlennek tartják az azonnali felmondást.
Reggel 6 órakor teljes üzemmel indul a termelés itt a CETEF-ben. Azt viszont, hogy a mostani félnapos termeléskiesés költségeit kire hárítják, majd még nem döntötte el a menedzsment. A híradót Csabai Kinga tudósította Egerből.
Több százan tiltakoztak Balaton-Almádiban az ellen, hogy az egykori Szentkirály szabadjai katonai repülőteret polgári reptérré alakítson egy olasz beruházó. A környéken élők a zajtól és a környezetszennyezéstől tartanak. A reptérre ugyanis Almádi és a Balaton keleti medencéje fölött érkeznének az utas és teherszállító gépek. A tervek szerint évente 18 ezer, vagyis csúcs szezonban naponta akár 65 gép is repülhetne néhány száz méterre a strandolók és a lakók feje fölött. Állatkínzás gyanúja miatt feljelentette a Fehér Kereszt Állatvédő Liga a legfőbb ügyészségen azt a svéd tévériportert, aki állítása szerint Magyarországon forgatott libák tolfosztásáról. A filmen az látszik, ahogy a libatelepen dolgozók véresre tépik az állatokat. Az Állatvédő Liga szerint ugyanakkor akkor és ott nem is tarthattak libákat, tehát a felvétel vagy hamis, vagy pedig megrendezett. A svéd újságíró tartja magát az állításaihoz.
Lába is be van kötve. Ez az a rejtett kamerás felvétel, amely miatt az állatvédők feljelentették a svéd újságírót. Szerintük ezek nem készülhettek tavaly nyáron Harkakötönyön, mert ott már évek óta nem tartanak libákat. Vagyis a svéd újságíró vagy máskor és máshol forgatott, vagy gyakorlatilag megrendezte a jelenetet.
Hozzák Magyarországra ezt a svéd televíziós személyiséget, tegyen vallomást szerintünk gyanúsítottként a magyar nyomozóhatóságok előtt, nevezze meg a tetteseket, akik ebben az állatkínzásban részt vettek, és a felvételeken nem látható, hiszen ki van takarva az arcuk, és hozza tudomásunkra, hogy ő milyen magatartásával vett részt ezeknek a felvételeknek az elkészítésében.
A svéd riporter továbbra is kitart amellett, hogy ő tavaly augusztusban forgatott Magyarországon. Telefonon azt mondta a híradónak, megdöbbenti, hogy a magyar állatvédők miért vele foglalkoznak. Én lennék a felbújtó, hiszen én több millió ember számára nyilvánosságra hoztam azt az információt, hogy milyen problémák vannak Magyarországon. Ha valaki, akkor én segítettem, nem pedig a magyar állatvédők, mondja a svéd riporter. Az ügyet közben az országos állatvédelmi főfelügyelő is vizsgálja.
A gyors kölcsönöket nyújtó Provident ellen tüntettek Budapesten a cég ügyfelei. A hitelintézet esetenként 400%-os teljes hiteldíj mutatóval ad kölcsönt. A tüntetés szervezői szerint ez uzsora, ezért azt tanácsolták az ügyfeleknek, hogy a törlesztő részletekből csak minimális összeget fizessenek vissza. A Provident szerint viszont ezzel szerződésszegésre buzdítják őket.
Sehogy, mert nem fizettem már nem tudom hány éve.
A Baranya megyei Drávapiskin minden második ember vett már fel Provident kölcsönt. Többségük nem tudta visszafizetni. Ezért szervezett a község polgármestere tüntetést a hitelintézet központjához, és hirdette meg a fizes 5 forintot a Providentnek akciót.
Nem lesznek az emberek végrehajtatóak, nem tudnak bárlistára kerülni, mert 5 forintot, illetve tehát így a fizetési hajlandóságot fent fogják tartani, de nem fogják fizetni a részleteiket.
Ez egy APEC bizonylat. Meg kell nézni a hátulját.
A tüntetésen Karsai József batonyai polgármester azt mondta, az irreálisan magas kamatoktól már 500 000 család ment tönkre. A Provident vezetői szerint viszont a tüntetők szerződésszegésre biztatják az ügyfeleket.
Sem feltételek, sem ultimátumok hatására a vállalat nem a múltban sem, és a jövőben sem fogja megváltoztatni az üzleti modelljét.
Ez egy alkalmazandó mérce.
Kondorosi Ferenc kormánybiztos szerint a rövid távú kis összegű hiteleknél kamatplafont kellene bevezetni.
Álláspontom szerint a visszafizetendő összeg nem lehetne nagyobb, mint a kölcsönvett tőke kétszerese.
A kamatplafon mértékéről még nincs döntés.
Majdnem ráesett egy texasi futóverseny résztvevőire az 5 napja összeütközött műholdak néhány roncsa. A szemtanúk egy nagy tűzgömböt láttak az égen, amely olyan hanggal zuhant, mint a sugárhajtású gépeké, senkinek nem esett viszont baja. Az oroszok és az amerikaiak egymást hibáztatják azért, hogy Szibéria fölött összeütközött egy távközlési és egy katonai műhold.
Amatőr videó a vasárnapi futóversenyről a texasi Austinben. Az igen feltűnő fényes gömbről először azt hitték meteor, de nem csak a látvány volt ijesztő. Óriási volt a zaj, mintha egy repülőgép zuhant volna, míg a ház falai is remegtek. De aztán láttuk, hogy az a valami sokkal gyorsabb, mint egy repülő, mondja egy szemtanú. Az amerikai űrkutatási hivatal korábban a polgári pilótákat is figyelmeztette arra a veszélyre, amelyet a légtérbe lépő űrtörmelék jelent. Február 10-én Szibíria fölött 800 kilométeres magasságban összeütközött egy amerikai távközlési műhold és egy orosz katonai Sputnik. Az első kozmikus karambol meglepte a NASA szakértőit is. Ám azzal védekeztek, a kormány nem költ eleget az űrfigyelő rendszerekre. 18 ezer objektum száguld a föld körül, ebből csak ezret tudnak irányítani. Az ilyen baleset törvényszerű, mondja egy tudós. Az orosz és amerikai hivatalok egyformán úgy vélik, a másik fél hibázott, amikor nem figyelmeztetett az ütközésre.
Elkezdődött az egyik legnagyobb file megosztó oldala Pirate Bay üzemeltetőinek pere Svédországban. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy segítették a szerzői jogokat megsértő bűnözőket, vagyis a felhasználókat. Az oldal üzemeltetői digitális szabadságharcosoknak tekintik magukat, és azt mondják, nem ítélhetik el őket, mert a jogsértő megosztott fájlok nem az ő szervereiken vannak. A svéd szabályok szerint akár 2 év börtönt is kaphatnak, és a kiadók, a szerzői jogok tulajdonosai több mint 10,5 millió eurós kártérítést is követelnek tőlük. Újraindulhat az elnöki tisztségért Hugo Chávez, venezuelai elnök a 2012-es választáson. A hétvégi népszavazáson ugyanis a többség támogatta azt az alkotmánymódosítást, amely szerint az államfő, a polgármesterek és a képviselők annyiszor indulhatnak a posztjukért, ahányszor csak akarnak. Az ellenzékiek szerint a módosítás a diktatúra felé sodorja az országot. Élő műsorok jönnek egymás után ma este. Az M1-en nézzük őket sorba 20 óra 10-kor a TV ügyvédje Juszt Lászlóval. Szervusz, jó estét! Mi lesz a műsorban?
Kezdőcsokra, jó estét kívánok! Nem tudom, emlékeznek a nézők Márkus László klasszikus kabaré jelenetére, amikor azt a kérdést tette fel, hogy mi kerül ebben a fotelben 100 ezer forintba? No, mi most azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy vajon mi kerül 60 ezer forintba, ha a gázművek visszakapcsolja a korábban kikapcsolt gázt? Aztán kiderül az is, hogy csatlakozzak a híradó riportjához, hogy akkor is lehet valaki a provident adósa, ha nem is vett fel hitelt. Szót kell ejtenünk a libatépésről is, hiszen ezt a témát kezdetektől fogva figyelemmel kísértük, de ismétlésben nem fogok bocsátkozni, úgyhogy új dolgokat mondok erről, és a többit pedig majd az adásban.
Köszönjük szépen. 21:10-kor Kékfény Olajos Gergővel. Szervusz Gergő, nálatok mi lesz?
Szervusz, jó estét kívánok! Mennyit érnek és mibe kerülnének azok a pártjavaslatok, amelyek a Miskolcon és a Veszprémben történtek után a rendőrség átszervezésétől remélik az etnikai feszültség enyhülését. Aztán a hivatalokkal és a bankokkal összejátszva országszerte 100 számra építenek lakhatatlan díszletházakat a szocport lenyúló bűnbandák, és még a villanyt sem oldhatták le abban a magánzárkában, ahová József Rohácsot zárták. Csúcsbűnözőnek csúcsbiztosítás. Részletek a Kékfényben.
Gergő, köszönjük, aztán 10 óra után 10 perccel este Mészáros Antóniával. Szervusz Antóni, azt hiszem, hogy ma este is van miről beszélni.
Szia Krisztán, jó estét kívánok! Hát valóban, ahogy ezt már a híradóból is kikövetkeztethették, nem ígérhetünk könnyed estét mára, de nagyon fontos dolgokról lesz szó. Például arról, hogy mit vizsgált a Nemzetközi Valuta Alap delegációja 10 napon keresztül, és azokra az adóátcsoportosításokra számítottak el, amelyeket a kormányfő ma bejelentett. Este erről beszélgetünk az IMF főtárgyalójával, James Morsinkkal. Aztán pedig számolunk, mire elég, és mekkora terhet ró a lakosságra a tervezett intézkedéscsomag. Oszkó Péter adószakértővel és Tamás Pál szociológussal 10 után 10 perccel beszélgetünk erről.
Antónia, köszönjük. Ez volt a híradó hétfő este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. A válság miatt átszabná az adó, nyugdíj és szociális ellátórendszert a kormány, a Fidesz szerint Gyurcsány megszorít. Plusz-mínusz nő az áfa, a jövedékiadó csökken, a munkáltatói járulék, a 13. havi nyugdíjat beépítenék a havi pénzbe. Offelé Brett Nashé, elkészült a DNS vizsgálat, már egészen biztos, hogy a francia lány holttestét találták meg a Dunában. És magyar állatvédők beperlik a svéd riportert, aki a magyarországi libatépésről forgatott, hamis lehetett a felvétel. Üveges Gergő várja önöket a későbbi híradókban. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Ízletes ostya gondosan adagolt összetevőkkel. Búzából készült, ropogósra sütött szelet magyaróval, lágy nugát krémmel, frissítő tejjel és finom kakaóval. Különleges 10 órai, ami lendületet ad. Knop. perc. Legyen ez a te napod.
A Bazilika reneszánsza, a Pláza reneszánsza, a Four Seasons reneszánsza, a Műpa reneszánsza, a Parlament reneszánsza. Az ön reneszánsza is elérkezett, mert házát a reneszánszéért legszebb köveivel díszítheti. 60. születésnapunk alkalmából most akár 60% kedvezménnyel is kedveskedünk.
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultra Forte-ban bízom. A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.